Dicsőség az Úrnak. Megvan. Közben ide lapoztam a Bibliába. Tudjátok, ugye azt mondja az írás, hogy növekedjünk a kegyelemben. Amen. Tudjuk jól, ugye, hogy nem vagyunk a törvény alatt, a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig a Jézus Krisztus által. Dicsőség és hála ezért az Úrnak, és nekünk ebben az időszakban a kegyelemben kell egyre növekedni és növekedni. És ugye annak ellenére azért tapasztaljuk azt, hogy nagyon sokszor, nagyon sok helyen mit prédikálnak mégis? A kárhoztatást. Pedig nekünk növekedni kellene Istennek a kegyelmében. Nem a kárhoztatás alatt kellene, hogy legyünk, hanem Isten kegyelmében kellene, hogy növekedjünk. És mi magunk is érezzük ezt néha, ugye? Érzitek azt, amikor kárhoztatás alatt vagy, érzed azt, amikor úgy érzed, hogy bűntudatod van, úgy érzed, hogy valamit nem jól csináltál, úgy érzed, hogy Istentől most olyan messze vagy. Jönnek hozzánk ilyen érzések. A kárhoztatás az nem használ a mi hitünknek. A kárhoztatás az mit fog csinálni? Bezárul a szívünk, úgy érzed, hogy Isten nem szeret téged. Úgy érzed, hogy Isten most olyan távol van. Úgy érzed, hogy az imák nem működnek. Úgy érzed, hogy te nem tudsz megfelelni Istennek. Úgy érzed a kárhoztatástól, hogy egyszerűen te nem vagy jó keresztény. És ez fordul elő mindannyiunkkal. Hányan tapasztaltátok már ezt, hogy jött hozzátok ilyen érzés, egy napig, két napig, lehet egy hétig is, és mikor milyen gyorsan tudunk erre reagálni. De tenni kell vele valamit, mert Jézus azt mondta, hogy én nem kárhoztatok senkit. Tehát ez nem Jézustól jön. A Szent Szellemről azt mondja ugye az ige, hogy ő a békességet hozza nekünk. Amen. Ő se azzal jön, hogy ítéljen bennünket, hanem az ő, amit ő hoz, beszédet nekünk, az Jézus Krisztus szavai, a Jézuséból merít, és ő békességet hoz nekünk. Amen. A mennyei atyánk is azt mondja, hogy ő sem kárhoztat bennünket. Éppen azért küldte Jézuson keresztül, Jézus által a kegyelmet, hogy ebből a tudatból kihozzon bennünket, hogy ne a kárhoztatás uralkodjon felettünk, hanem az ő kegyelme. Ugye azt mondja a 2. Korintus levél 3. fejezet, mindjárt mondom, a 4-5-ös igétől azt mondja az írás, nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, az Istentől van. Amen. Tehát Istentől van az alkalmasságunk, aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, ne betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellemnek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata. Amen. Tehát ugye nekünk a megigazulás szolgálatában kell járnunk, ugye nekünk azt kell a szívünkben elfogadni és megragadni Isten igéjét, hogy igaz vagyok. És nem azért, aki én vagyok, nem azért, amit tettem, nem azért, aki ma vagyok, vagy nem azért, aki holnap leszek, hanem azért vagyok igaz, mert Jézus Krisztus igazsága nekem adatot. Ő bűnné lett, hogy én igazzá lehessek. Amen. Dicsőség Istennek. És ugye a mi szolgálatunk erről szól, a gyülekezetnek ugye fel kell épülni, Isten adott szolgálatokat, ugye? És miért adta, hogy felépüljünk, hogy felnövekedjünk. És ez ugye ennek a szolgálata, hogy megértsük azt, hogy igazakká tétettünk. Amen. Igazak vagyunk. Azt jelenti, hogy Isten megbékélt velem. Azt jelenti, hogy Isten kegyeltje vagyok, Isten kedvence vagyok, Isten szeretetje vagyok. Amen. És ez is nagyon sokszor gondot okoz, ugye mit mond a kárhozat? Azt mondja, amikor ez a kárhozat ott van, és közelít hozzánk, hogy Isten nem szeret téged. Ez a kárhozat az azt mondja, hogy te nem vagy megfelelő. Te szoktál elkövetni hibákat. És a kárhozat azt fogja mondani, hogy te nem érdemelsz semmit Istentől. Isten nem tud rád szeretettel nézni most. Éreztétek ezt már sokszor. Tehát ezzel a dologgal foglalkoznunk kell, mert ugye itt mondja a Pál apostol, hogy nem a kárhoztatás szolgálata a miénk, hanem a megigazulás szolgálata. Ezért a kárhoztatás az nem az Úrtól jön hozzánk. Nem Isten kárhoztat bennünket. Ő megigazított bennünket. Amen. És Tapasztaltuk ezt, ugye? Ádám volt, aki először ezt megélte, ezt a bűntudatot, és ugye el is rejtőzött Istentől, mert ez félelemmel töltötte meg az ő szívét. Ugye, amikor a mennyei atya jött este, és kereste Ádámot, hogy hol vagy Ádám? Jött hozzá, hogy beszélgessenek, és Ádám azt mondta, hogy féltem, és elrejtőztem. Igazán mi volt ő benne? A bűntudat. Tudta azt, hogy nem engedelmeskedett Istennek, a bűntudat egyszerűen elrejtőzött Istentől, mert elválasztotta tőle, igaz? De eljött a második Ádám, aki a Jézus Krisztus. És megint hová jutunk? Krisztusban, ugye, nincsen károsztatásunk. Azt mondja a Római Levél 8. fejezet 1-es igéje, hogy akik a Krisztusban vannak, igaz? Azoknak nincsen immár semmi károsztatásuk. Az igen megint azt fogja mondani, mert ezt meg kell a szívünkben nagyon-nagyon mélyen érteni, hogy ebből megszabaduljunk. Ha károsztatás alatt vagyok, nem működik a hitem, félelemben vagyok, elrejtőzök, elbújok Istentől, ahelyett, hogy hozzávinném a gondjaimat, ezért meg kell, hogy szabaduljunk ettől. Na most meg tudjuk mi ezt tenni? Persze, hiszen Isten annyit szól róla. Nyilván, hogy másoknak is okozott ez problémát. Nyilván nem véletlenül prédikálta a Pál apostol Rómában is, nem véletlenül prédikálta a Korintusban is, hogy ne a kárhoztatás alatt legyetek, mert ti már megigazultak vagytok Isten előtt. És ne a kárhoztatás az, ami elnyomjon benneteket. Ezt félre kell tenni az útból. Amen. El fogunk most lapozni a 103-as Zsoltárra. Haha. De én az egyszerű fordításból olvasom, jó? És utána majd megmondom, hogy miért megyünk vissza a 103-as Zsoltárra, hogyha egyszer arról beszélek itt közben, ugye, hogy a második Ádám, a Jézus Krisztus eljött, és ugye mi már egy új szövetség alatt vagyunk, a kegyelem idejében élünk. Azt mondja a 103-as Zsoltár 1-es igéjétől olvasom. Lelkem, áldjad az örökkévalót, egész valóm áldja szent nevét. Lelkem, áldjad az örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, megmenti életedet a sírtól. Körülvesz hűséges szeretetével, megad neked minden jót, felékesít és megfiatalít, megújulsz, mint a sas, mikor új tollakat növeszt. Az örökkévaló igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Útjait megmutatta Mózesnek, hatalmas tetteit Izraelnek. Bizony irgalmas, kegyelmes és türelmes az örökkévaló hozzánk, szeretete nem fogy el. Amen. Nem hibáztat szüntelen, nem haragszik örökké, nem bűneink szerint bánik velünk, nem büntet vétkeinkért, ahogy megérdemelnénk. Halljátok ezt? Nem bűneink szerint bánik velünk, nem haragszik, nem az szerint bánik velünk, ahogy megérdemelnénk. Mert amilyen magas az íg a föld felett, olyan magasan elborít bennünket hűséges szeretetével. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messze dobta el bűneinket tőlünk. Amilyen jóságos az apa gyermekeihez, olyan kegyelmes az örökkévaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt. Amen. Miért ebből olvastam fel, és miért ezt olvastam fel, és miért mentünk vissza ide? Ugye nagyon sok ember az ószövetségi időkből meríti az Isten képét. És nagyon sok ember az ószövetségi időkből egy olyan Isten képet szokott maga elé tenni, aki egy haragvó, egy olyan Isten, egy büntető Isten, egy embert verő Isten. Nagyon sok embernek ilyen Isten képe van. És most azért mentem vissza az Ószövetségbe, hogy megnézd, Dávid szavai ezek Istenről. Dávid azt mondja, aki ugye nem most élt, nem a kegyelem ideje alatt, hogy nem az érdemeink szerint bánik velünk. Nem tartja a haragját. Féltő szeretetével körülvesz. Végtelen az ő kegyelme. Ezért lapoztam ide vissza, hogy vajon helyesek-e azok az Isten képek, és majd megnézzük, hogy miért alakultak ki ilyen képek, és hogy kerül ez össze a kegyelemmel és a kárhoztatással. Ugye, hogyha egy olyan Isten képed van, akitől félni kell, aki ítélkező, akitől szüntelen rettegél, mert tökéletes úgysem vagy, és úgyis nem fogsz tudni neki megfelelni, akkor ez a kép szüntelen kárhozat alatt fog téged tartani. Szüntelen abba fogsz élni, hogy mit követek el, ami neki nem fog tetszeni. Az írás pedig azt mondja, ugye, már abban az időben is, hogy ő kegyelmes, féltőn szerető atya, aki körülvesz az ő szeretetével, és nem az szerint cselekszik, ahogyan azt megérdemelnénk, mondja ezt a Dávid. Amen. Tehát fontos ez a kép, hogy honnan kell kiindulni. És akkor ugye azért mentünk vissza az Ószövetségbe, hogy nézzük csak meg. Hoztak a keresztények egy olyan képet Istenről, hogy ő a büntető Isten. Ő egy ítélő Isten. Rettegd ezt az Istent. Félj ettől az Istentől. Egyébként erről jutott most eszembe, olvastam erről még tavaly egy írást, ugye tudjátok, hogy régen hatalmas templomokat építettek. Hatalmas volt a méretük, a belmagasságuk meg még nagyobb. És olvastam egy építész írt erről, hogy miért tervezték a templomokat így. Akkor belépsz egy ilyen épületbe, az a hatalmas magasság, azok a hatalmas méretek még inkább azt fogják benned kiváltani, hogy te mennyire apró vagy. Tehát egy senkinek érezd magad, ugye, aki oda megy, az ugye Istennel szeretne közösségbe lenni. És amikor belép ide, az épület eleve egy olyan hatást váltson ki, hogy te egy senki vagy. Te egy olyan senki, egy olyan értéktelen valaki vagy, tehát az emberben még maga az épületeknek is volt egy ilyen célja, hogy azt hozzák ki az emberből, hogy te egy értéktelen senki vagy Isten előtt. És ha be is lépsz, akkor csak a bűntudattal horgazd le a fejedet, nehogy véletlenül is úgy gondold már, hogy te Istennel bármiféle közösségbe is lehetsz. De ez mennyire nem igaz? Ez mennyire nem igaz? Azt mondja a Dávid az Ószövetség idején, hogy ő féltőn szerető atya, aki nem a bűneink szerint bánt velünk, mondja ezt a Dávid. Aki nem az szerint fizetett nekünk, ahogy azt megérdemeltük volna. És az még a törvény ideje. Mennyivel inkább áradhat ki az ő szeretete most, amikor a kegyelem idejében vagyunk? Mennyivel inkább mutathatja meg az ő jóságát és az ő szeretetét? Mennyivel inkább kell nekünk megállni ebben a tudatban, amiben már a Dávid is megtudott, hogy ő az én féltőn szerető atyám, aki körülvesz engem az ő szeretetével, és nem az szerint cselekszik velem, ahogyan érdemelném, hanem az ő szeretete, irgalma és a kegyelme szerint. Mert ő a Jézus Krisztus bevégzett munkáján keresztül tekint engem. Nem tudjuk ezt sokszor megragadni, hogy mennyire nagy ez a szeretet. De hogyha ezeken a szavakon elmélyedünk, akkor meg tudjuk azért ezt fogni, hogy mekkora nagy ez a szeretet. Hogyha belegondolunk, hogy mit tett értünk, akkor azért meg tudjuk ezt fogni. És meg is kell, hogy fogjuk. Mert vagy haladni fogok a kegyelemben, vagy növekedni fogok a kegyelemben, vagy egy örökös bűntudatban leszek, egy megfelelési kényszerben. Tudjátok, én amikor újjászülettem, én nagyon könnyű helyzetben voltam. Én ezt a megfelelési kényszert, én ezt nem ismertem. Nekem előtte nem volt ismeretem Istenről, így nem voltak bennem rossz képek. Nem ismertem az emberbüntető Istent, nem ismertem azt az Istent, aki lesújt, nem ismertem azt az Istent, aki, ahogy mondják, ugye, hogy megveri az embert. Nem volt ilyen istenképem. Én rögtön azt ismertem meg, azt az Istent a Jézus Krisztuson keresztül, akiről ő azt mondja, hogy az én atyám és a ti mennyei atyátok. Amen. Amikor én megismertem az atyát, én rögtön a Jézus Krisztuson keresztül ismertem meg őt. És azt is úgy ismertem meg, hogy én ki vagyok neki, ahogyan ő engem a Krisztuson keresztül lát. És ez nagyon egyszerűvé tette ezt a kapcsolatot. Az én atyám szeret engem. Én olyan voltam, mint a tékozló fiú, aki hazavárt engem, és én amikor hazaértem, az ő szíve telve volt örömmel. Amen. Én ezt az atyát ismertem meg, ezért nekem nagyon könnyű a helyzetem egy olyannal szemben, akinek van egy rossz képe. Ha vannak a múltunkban ilyen képek, ezeket bizony ki kell törölni. Azt az atyát kell megismernünk, akit a Jézus Krisztus megmutatott nekünk. Jézus azt mondta, ha engem láttál, az atyát láttad. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát nekem nagyon könnyű volt a helyzetem, és én úgy voltam ezzel, hogy ez nagyon csodálatos. Egyszerűen Jézus engem megváltott. A múltam, ahogy itt van, ugye a feledés tengerében van, megírja az írás, az én atyám szeret engem, és nincsen most már semmi félnivaló, mert már nem vagyok a sötétség hatalma alatt, és ez engem teljes békességgel töltött el. Mi az én dolgom? Gyönyörködj az Úrban, amen, és megadja a szívednek minden kívánságát. Mi az én dolgom? Minden nap bújtam az igét, hogy minél jobban megismerjem őt, ahogyan a Jézus Krisztus bemutatja nekem is az ő szent szelleme, amen. És így jártam vele minden napon. És tudod, az ember a világban él. És ennek ellenére én is érzékeltem időnként, hogy próbálnak rám emberek rám ragasztani olyan dolgokat, hogy próbálj meg megfelelni. És akkor gondoltam, biztosan még többet kell imádkoznom. biztosan még többet kell olvasnom. És vettem föl néhány ilyen cselekedetet, mondván, mondják az emberek, persze Isten szeret téged, de ha még jobban megfelelnél, mennyire szeretne? Isten engem már bűnösen is annyira szeretett, amire a földön nincsen szó. Mit tehetnék ehhez hozzá? És tanítják, felelj meg, igyekezz, tegyél ezért valamit. Nem értik Istent. Nem értik, hogy annál nagyobb az a szeretet nem lesz, ami akkor volt, ami a Krisztusban kijárat felénk. Maga Isten jelent meg a Krisztusban. Amen. Nem értik, és próbálnak megcselekedni, rászolgálni erre a szeretetre, rászolgálni, de ez akkor már nem a kegyelem lesz. Mert tudjátok, hogy mit mond a római levél, hogy aki munkálkodik, annak az szerint jár a fizetség. Isten szeretetét nem tudjuk megvenni. Ő azt adta magától, mert kicsordult a szívéből, mert teljes volt vele, mert ő maga a szeretet, 100%-ban szeretet, csordultig, jön ki és jön ki és jön ki belőle. És amíg ezt nem értjük, addig lesznek ilyen problémáink, hogy megfelelni, mit tehetnék még, hogy jobban közelebb kerüljek hozzá, hogy kiérdemeljem az ő áldásait. Semmit. De biztosan vannak hibáim. Vannak hibáid, nekem is vannak, és lesznek is. Van egy jó hírem. Ennek ellenére, hogy növekedünk, és elváltozunk az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. De ami fontos az, hogy az a kép, ami ő róla, ne az a képed legyen meg, az az ítélő Isten, hanem a szerető édesatyád. Amen. Sokszor kérdezték tőlem is, és hallom, amikor emberek ezen gondolkodnak, hogy mi az, hogy Abbá atyám. Abbá atyám. Abban az időben, ott és akkor, amikor a Jézus Krisztus ott járt a földön, illetve annál előtti időkben is, a zsidóknál, így szólították a kicsi gyerekek az apukájukat. Itt nálunk Magyarországon úgy szólítják a kicsi gyerekek az apukájukat, mondjuk, hogy apuci. Tehát fordítják így, édesapukám, apuci. A legkedvesebb, amikor egy gyerek kedveskedik az apukájának. Tudom, amikor a gyerek duzzog, akkor azt szoktam mondani, hogy apa, ugye, valahogy így, vagy még így se, csak néz furcsán. Amikor kedveskedik, Jézus, amikor ezt a szót ott halljuk, akarja velünk az írás megértetni, hogy ő olyan nekünk, az édes apa valóban, az apucia, a kedveskedő. Tehát így mehetsz oda hozzá, mint amikor egy kicsi gyerek oda megy az ő apukájához. És amikor jön hozzád ez, hogy nem tudsz megfelelni Istennek, az egy nagyon nagy baj. Ez a gondolat maga. Ezt a gondolatot töröl ki. Ezt kifonzza neked, ezt az ördög hozza neked, hogy felelj meg. Miért? Mert nem kell megfelelned. De amikor azon igyekszel, hogy felelj meg, akkor mindig azt fogod találni, hogy nem vagy tökéletes a cselekedeteidben. De ez így van rendjén, mert nem vagy tökéletes a cselekedeteidben, mégis én sem vagyok az. A szellemed az, ami újjászületett. Amen. Ezért az ördög talált egy nagyon jó dolgot. Tökéletes nem vagy még minden gondolatodban, minden szavadban, minden cselekedetedben, ezért azt fogja mondani, hogy felelj meg. És amikor próbálsz megfelelni, akkor rá fogsz jönni, hogy ezt nem jól mondtam, ezt most nem jól cselekedtem, lehet, hogy nem is imádkoztam ma eleget, és azzal fogod zárni este, hát ez a nap ez egy kudarc volt, ma biztosan, hogy nem tudtam Istennek megfelelni. De ha tudnád, hogy nem is kell megfelelni, csak gyönyörködj ő benne, ő úgy szeret, ahogyan vagy, akkor ez a dolog már ki lenne lőve, hogy ezzel téged bűntudat alá vigyen. Nincsen kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztusban vannak. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát látjuk ezt a képet, és azért, mint mondtam, oda-vissza alapoztunk, hogy lásd, az Ószövetség alatt is Isten a kegyelemnek és az irgalomnak az Istene volt, és akkor mégis honnan fakad ez a kép? Hogy teljesen ki tudjuk ezt a dolgot lőni, hogy ne egy ilyen Istent lássunk magunk előtt, aki ütiveri az embert és ítéli. Biztos, hogy találkoztatok már olyan keresztényekkel, én találkoztam, akik azt mondják, hogy én olvastam a Bibliában, hogy ott azt az embert Isten megölte. Ott azokat az embereket Isten megverte. Én a szememmel olvastam, és én odalapozok neked, hogy Isten azt az embert ott megverte, megölte. És odalapoznak, hogy Isten azt az embert megverte és megölte. Na most egy valamit tudni kell, Isten a szeretet, igaz? És hogyha csak a betűt nézzük, akkor bizony nem az igazságot fogjuk megismerni. Isten a szeretet. Ki az, aki lop, öl, pusztít? Az pedig a tolvaj. Ki az, aki meggyógyít? Az bizony Jézus Krisztus. Ki az, aki megbetegít? Az bizony a világ Istene. Ki az, aki megáldott bennünket? Az, ami mennyei atyánk. Ki az, aki meg akar lopni bennünket? Az az ördög. És azt mondják, ugye, hogy Isten az, aki megölte. Na, ezt a dolgot rendbe kell tennünk. Ugye van Istennek egy jó, kedves és tökéletes akarata. Ezt mondja a Biblia. És van Istennek egy megengedő akarata. És ez a kettő dolog, ez nagyon fontos ahhoz, hogy jól értsük ezt a képet. Van egy jó, kedves és tökéletes akarata, és vele szemben van egy megengedő akarata. Na most mondani fogok erre egy példát, és ezt egy 2-3 évvel ezelőtt már elmondtam, el fogom mondani még egyszer. Azért, mert van közöttetek, aki még nem hallotta, és meg fog szabadulni ettől a képtől, és meg fogja az ő szerető mennyei atyát ismerni. Amen. Veszünk egy példát, van egy kisgyerek, biciklizik az udvaron le föl, és aztán kicsinek találja már a 3000 négyzetméteres udvart, és azt mondja, hogy ő az utcán akar biciklizni. És egyszerűen nem ért a gyerek a szóból, és apukája mit tud tenni, nem lát jobb megoldást, hangosan ráförmed, ha kiteszed a lábad a kapun, kidöröm a kezed lábad. Húzott egy határt, a kerítés a határ, azon kívül gyerek nem akarnak látni, mert itt belül vagy te biztonságban. És elmegy a dolgát, teszi tovább, néhány perc múlva hatalmas csattanás, rengeteg ember kirohan az utcára, és mit látnak? A gyerek fekszik az utcán, bicikli mellette össze-vissza gyűrődve, az apja mellette, szirénázva jön egy mentő. Na most a gyereket, aki elütötte, az egy ilyen, hogy hívják, cserbenhagyásos gázoló. Tudjátok, az ördög milyen ilyen cserbenhagyásos gázoló, egyszer itt, egyszer ott, jön megyszerte, keresve kit elnyeljen el, arról nem is beszélve, hogy nagyon sok, még keresztény is azt mondja, hogy nincsen ördög, de leginkább is Istennek tulajdonítja be az ilyen dolgokat, mint hogy annak, aki valóban elköveti a gonoszságokat. Tehát az emberek kiszaladnak a házakból, és mit látnak? Ott áll ez az ember, mellette fekszik a gyerek a földön, meg a bicikli, meg a mentősök éppen állnak meg, és összesúgnak. Ti is hallottátok? Mit? Te mit hallottál? Ott dolgoztam hátul, éppen ástam a kertbe. Ti nem hallottátok, hogy üvöltött ezzel a szegény gyerekkel, hogy kitöröm a kezed lábát, hogyha kimész az utcára? És nézzétek meg, ez a gonosz ember. Kitörte a kezét, lábát? Hát most pakolják be a mentősök a gyereket, szegényt, meg a biciklit is a mentőbe. Eltört a bicikli is, eltört a gyerek is keze, lába. És van, aki kételkedik, hogy én jó embernek ismerem. Tényleg komolyan mondjátok, hogy ő tette? És mondja mindegyik, saját fülemmel hallottam, amikor megmondta a gyereknek, és nézd meg, meg is tette, eltörte a kezét, lábát, most viszik a lementősök. Tudjátok, hogy ez így van? Nagyon sok ember ezt így ért. Ez van leírva az igébe. Istennek nagyon sokszor nem volt más választás, az szabott nekik egy keretet, mint a kerítés. Azon kívül ne menjetek. Na most ez a nyakas nép, ez állandóan kifutott a kerítésen. Állandóan baj érte őket, és igen, oda van írva, igen, ez is azt mondta, de mi indította el ezt az apát, a szeretet? Valamivel belül akarta tartani a határon ezt a gyereket. És mivel a szép szóból nem értett, ezért keményen kellett, hogy mondja, hogy megijessze, hogy visszatartsa a bajtól, hogy a kezed, lábad eltöröm, hogyha kimész azon. De ez nem azt jelenti, hogy ő törte el a kezét, lábát. Ez nem azt jelenti, hogy ezt ő cselekedte. És nagyon sokan csak a betűt ismerik, elolvassák a betűt, elfelejtik, hogy Isten a szeretet. Elfelejtik, amit Dávid mond, hogy nem a cselekedeteink szerint fizet neki, nekünk. Elfelejtik, hogy van egy pusztító. Elfelejtik a teljes képet nézni Istenről. Hanem helyette csak nézik a betűt. Emlékeztek, most olvastuk fel a korintusi levélbe, hogy a betű megöl, a szellem megelevenít. Amen. Ezt teljességében kell nézni, és Istent kell megismerni. És hogy mondtam az előbb is, hogy akik ismerték ezt az embert, azt mondják, hogy nem, mondjátok, már tényleg ő tette. És akkor bizonyítják, hogy hát mi hallottuk, mi láttuk. Persze, lehet látni a betűt. De Jézus mit mondott? Megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Nem elég a betűt látni. Meg kell ismerni az igazságot. Annak meg kell elevenedni. Azt a Szent Szellem meg fogja nyitni, meg fogja jelenteni. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Hová lapozzunk? Ézsaiás prófétához elmegyünk. Megnézzük még erről néhány igét, hogy meglegyen az a rendes kép. 49. fejezet 15-ös igéjére. Egyébként van, akinek a szíve nyitva van, és ezt az Úr ki tudja jelenteni, és el tudja fogadni. Van, aki nyakas is ragaszkodik ahhoz, hogy Isten ilyen. De mondjátok meg nekem, az írás azt mondja, hogy ő soha nem változik, igaz? Nála nincsen változásnak árnyéka sem. Mondjátok meg nekem, Jézus Krisztus gyógyította a betegeket, vagy megbetegítette? Megverte őket egy-egy betegséget. Találkozott egy egészséges emberrel, Jézus is azt mondta, hogy hú, te rólad annyi rosszat hallottam. Ideje, hogy beborítson téged a lepra a fejed tetejétől a lábad ujjáig. Nem. Nem. Meggyógyította őket. És ha őt látom, az atyát látom. Amen. Ugye Krisztusban még inkább kirajzolódik, hogy milyen az atya. Hogy ezeket a dolgokat nem ő cselekedte, hogy az előző példában is mondtam. Tehát Ézsaiás próféta 49. fejezetére lapozzunk, és azt mondja a 15-ös ige, hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Amen. Mit mond a mi mennyei atyánk? Azt mondja ugye, hogy amikor az anya elfeledkezik a gyerekéről, pedig az se nagyon gyakori, én akkor sem fogok rólad elfeledkezni. Én veled vagyok. Én mindig ott leszek. Amen. Ő szerető mennyei atya? Így van. Így van. Dicsőség és hála neki. Anyukám nézte, valamelyik nap volt ez a film, valami... Hó. A gyanú árnyékában megvan. Most tisztázzuk, nagyon sokan a mi atyánkat gyanúsítják ilyen dolgokkal, ez csak a gyanúnak az árnyéka, mi a világosságot hirdetjük. Amen. És volt benne egy ember, aki azért volt lecsukva, hogy állítólag megölt egy nőt. Vagy nem, nem lehetett tudni, és a végén kiderült, hogy megölte. És az anyukája mondta, hogy ezt nem gondolta volna, hogy az ő fia embert ölt. Ezt nem hitte volna el, de végül is bebizonyosodott, és be is ismerte. De azt mondta, hogy mit tegyek? Ő az én fiam akkor is. Látogatni fogom, amíg bent lesz a börtönbe, és ha kiszabadul, én mellette leszek, ha senki más nem is. Biztos, hogy nagyon sok ilyet hallottatok már, tehát az édesanyja akkor is ott marad, az nagyon ritka, hogyha nem, és akkor is támogatja, mert azt mondja, hogy ez az én gyerekem. Ha bármit is tett, elrontotta, de ez az én gyerekem. És Isten azt mondja, hogy én még inkább annál ott vagyok veled. És ha mindenki elhagyna is, én rám mindig számíthatsz. Amen. Ellapozunk a Mózes 5. könyvére, 32. fejezetre, hogy lássunk róla még egy-két képet, és szándékosan megyek vissza az ószövetségi igékhez. Azért, hogy ő már ott is a kegyelem istene volt. Azt mondja a 10-es és a 11-es ige, 5 Mózes 32:10-11. Puszta földön találta őt, Zordon sivatagvadonban, körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Izraelről van szó. Tehát az atya beszél Izraelről, ugye, hogy hogyan viszonyult hozzájuk. Tehát körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Amen. Dicsőség Istennek. Hogyan őrizte őket? Mint a szeme fényét. Hányan mondtátok már azt a szót valaha életetekben, kisunokára, kisgyerekre, hogy a szemem fénye? Ki neked a szemed fénye? Vagy a kisgyerek, így van, vagy az unoka. Tehát a kedves a szívednek. Körülveszed a szereteteddel. Azt mondja, hogy gondja volt rá, őrizte, mint szeme fényét. Mint sasfészkén mint a fészkén felrebenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, tollával, tollaival emeli őket. Amen. Ószövetségi igékhez megyünk. Tudjátok, ki lehet olvasni a Bibliából mindent. Az, hogy Izraelt bajok érték. Mondtam neked az előbb, mindig kifutott a kerítésen. Nem kellett volna, de a kerítésen van kapu, a kerítésen van rés, a kerítést át lehet mászni, át lehet ugrani, ezerféle variáció van, de Isten, mint a szeme fényét őrizte őket. És ez az igazságról, ez az eredeti képőről. Emlékeztetek csak Jézus Krisztus a Máté evangélium végén mondja azt, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a tyúk a kis csibéit a szárnyai alá akarta ugye venni őket. Ő nem változik. Öt Mózesben vagyunk. Szárnyai alatt akarta őket őrizni. Szeme fényeként védte, oltalmazta őket. Jézus Krisztus eljön, és mit mond? Erre törekszem évezredek óta, hogy összegyűjtsenek, és megóvjalak benneteket. Amen. Dicsőség Istennek. Ez volt a törekvésem, erre vágytam mindig. Minden cselekedetem erre ment. Az Ószövetség alatt is a kegyelmet és az irgalmat akartam mindig gyakorolni. Az, hogy nem volt erre mindig lehetősége, az egy dolog. De miért nem? Mert az embernek is van egy szabad akarata. És amikor én kimegyek ez alól a szeretet alól, amikor én kimegyek az ő szárnyai alól, amikor én oda megyek, ahol nem kellene, ott történni fog velem valami. De azért nem az felel, aki mindent megtesz azért, hogy megőrizzen engem. Amen. Dicsőség Istennek. Rajzolódik ez a kép. Amen. Rajzolódik, és ellapozunk még az Ezékiel könyvére, megnézzünk még egy-két-három igét ezzel kapcsolatban, hogy teljesen tiszta legyen bennünk. Ezékiel próféta, 18:38. Mindjárt ott vagyunk. 18:38. 32. 18:32, gyorsan beszéltem. Ugye, azt mondja az Úr, mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen, térjetek meg azért, és éljetek. Tehát Isten nem örült ennek, még amikor olyan helyzetekbe is kerültek. Nem volt ez öröm a szívének, nem látta ő ebbe örömét, hiszen őrizni akarta őket, és körülvette őket az ő szeretetével. És amikor mégis bajba kerültek, akár meg is haltak, akár elvesztek, elpusztultak, Isten azt mondta, hogy ebben én nem tudok gyönyörködni. Nem ez az én akaratom felettetek. Inkább az, hogy hozzám visszaforduljatok, hogy meg tudjalak tartani, hogy éljetek. Amen. Dicsőség Istennek. Még itt az Ezékiel proféta könyvébe, 33. fejezetre is ellapozunk. A 11-es igére. Azt mondja, mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útjaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Amen. Isten megerősíti, kétszer elmondja itt Ezékiel proféta könyvében, hogy nem gyönyörködöm benne, nem ez az én akaratom, térjetek hozzám, jöjjetek hozzám, nem akarom. Azt mondja, és nézd csak meg alaposan, hogy mit mondott, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen az útjáról és éljen. Tehát nem csak, hogy mi, akik már az övéi vagyunk, akik kint a világban vannak, Isten felettük is mit szeretne? Hogy Krisztusba kerüljenek, hogy megtérjenek, hogy éljenek, hogy áldottak legyenek. Amen. Dicsőség Istennek. Még egy igét nézzünk meg erről a területről, csak azért, hogy a kép teljesen tiszta legyen, és ez le is fogja zárni ezt a dolgot, a szívünk teljesen tisztán fog látni. 2 Sámuel 14:14. Most egy kicsit sokat lapozunk, de tudjátok, hogy az ige ad világosságot. Azt mondja ez az ige, mert bizonyára meg kell halnunk, és olyanok vagyunk, mint a víz, amely a földre kiöntvén fel nem szedhető. De az Isten egy életet sem vesz el, hanem azt gondolja magában, hogy ne legyen számkivetve előtte az eltaszított sem. Amen. Na, miért mentünk el ezekhez az igékhez? Azért, hogy az a kép neked meglegyen. Isten nem veszel egyetlen ember életet sem. Isten nem pusztított még el soha senkit sem. Istennek soha nem volt az akaratában, és nem is gyönyörködött abban, hogyha valaki mégis a rossz útra tévedt, és ott mégis elveszítette az ő életét. Nem Istentől való ez. Amen. És én mindig ide lapozok, amikor valakibe ebbe kérdés. Nem. Nem Isten cselekedte ezeket velük. Hanem bizony kifutottak az útra, és baleset érte őket. Izrael is jó kifutott a pusztába, és bizony addig bolyongott, amíg végre vissza nem fordult az ő Istenéhez. Amen. No, akkor visszatérünk oda, hogy ne legyünk kárhoztatás alatt. És az egyik dolog, tehát megnéztük ezt a képet. Az, hogy te az új szövetség alatt kapj Istenről egy olyan képet, amiben azt látod, hogy ő a te szerető mennyei atyád, aki minden neked ajándékozott együtt a Krisztussal, nagyon nehéz ezt a képet elfogadnod, amíg benned van egy ilyen régi kép. Egy olyan Istenről, akiről te ne számít semmi jóra. De ha az a kép is egy helyes kép benned, akkor sokkal könnyebben tudsz belekerülni Istennek a kegyelmébe. Sokkal jobban tudsz Isten felé fordulni. Ugye, amíg egy ilyen Istent látsz magad előtt, addig félelem lesz a szívedben. És a félelem ezt távol fog tőle tartani. Amikor egy szerető Istent fogsz meglátni, és jusson csak eszetekbe, amikor akár a Jézus Krisztus szólt így, hogy ne féljetek. Amikor a tenger eljött, amikor a falon keresztül bejött hozzájuk feltámadása után, amikor egy angyalt elküldött Isten egy üzenettel, ő mindig mivel kezdte? Ne félj! Isten akarta azt, hogy ne féljünk tőle. Igen, ez a kép ott volt az emberekben évezredeken keresztül, hogy félj tőle, retteg tőle. Ő egy büntető Isten. Ott volt bennük ez a kép. És Isten pedig mit akar, hogy ne félj? Hányan olvastátok úgy az igét a zsidó levélbe, hogy járuljatok hozzá félelemmel? Az én Bibliám azt mondja, hogy járuljatok hozzá hitnek teljességével. Amen. Amen. És Jézus szólt mindig, ne félj, ne féljetek. Az ige azt mondja, hogy félelem nélkül menj hozzá. Tehát meg kell látnod ezt a képet, hogy egy szerető mennyei atya ült mindenkor is azon a trónon. De abban az időben nem értették őt. És nem értik mai napon is még nagyon sokan, hogy van ez a megengedő akarata, és van a jó, kedves és tökéletes akarata. Még egy pillanatra akkor, hogy mi is az a megengedő akarata. Ugye szabad akaratunk van neked is, nekem is, mindenkinek, Ádámnak is az volt. Az embernek Isten szabad akaratot adott, és én a szabad akaratomból mehetek akár teljes mértékben ellenkező irányba is, mint amerre Isten vezet engem. Ő nem korlátoz engem, mert szabad akaratot adott nekem. Vezetni vezet, segíteni segít, ha akarom, tanácsolni tanácsol, de ha én ellenkezőleg akarok menni, ő meg fogja engedni, mert tiszteli az én szabad akaratomat. Mondom neked magyarul, ha én hülyeséget csinálok, és akkor is megyek a fejem után, ő azt el fogja fogadni. Ha én nem igénylem a segítségét és a tanácsát, akkor ő ezt el fogja fogadni, hogy én menjek úgy, ahogyan én gondolom. Megengedi. Amen. Megengedi. Még egy picit ezzel a dolognál megállunk, hogy ugye emlékeztek, Jób is hogyan gondolkodott Istenről, hogy lássuk azt, hogy az emberekben évezredekig ott volt ez a rossz kép Istenről. Ugye Jób is úgy gondolkodott, amikor így magába szállt, és érte ez a sok tragédia, összedőlt a ház, meghaltak a gyerekei, elvesztek az állatok, tehát minden elveszett már, és ott ült betegen a hamunak a közepén, és hogyan is gondolkodott? Ő is úgy vélekedett, mint ma is sok ember, azt mondja, hogy a jót elvettem Istentől, el kell, hogy vegyem a rosszat is. Tehát ő is úgy vélekedett, hogy Isten adta nekem az áldásokat. Isten volt az, aki meggazdagított engem. Isten adta nekem a gyermekeimet. De Isten az szintén, aki elpusztította a gyermekeimet, aki elvette azokat, aki elpusztította a vagyonomat, elpusztította az állataimat, tehát jobb hogyan gondolkodott? Ez is Isten. Úgy gondolkodott, hogy nagyon sok ember. És valójában tudjuk az igéből, hogy nem Isten vette el. Ki vette el? A pusztító. A pusztító. És mégis jobb hogyan gondolkodott? Isten vette el. Ezeket a dolgokat el kell felejtenünk, ha igazán akarunk az ő kegyelmében járni. Amikor Egyiptomban, ugye mondják nagyon sokan, te nem olvastad a Bibliában, hogy Egyiptom elsőszülötteit elpusztította az Isten? Kipusztította el? Én úgy emlékszem, és erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg, Isten azt mondta, én nem engedem meg, hogy a ti házaitokba bemenjen a pusztító. Mert a vér ott van a félfákon, a szemöldökfákon és az ajtófélfákon. Ki pusztította el akkor az elsőszülötteket? A pusztító. Isten megvédte a népét. Viszont igaz, hogy amit vet az ember, azt aratja. Igen, Szodoma és Gomorra is elpusztult, de hogyan? A vetésük aratásba fordult. Tehát nem Isten a pusztító. Nem Isten veszi el a tőlünk, ő ad nekünk. Amen. Nem ölt meg egyetlen embert sem. Ő az életet adta, és nem pedig elvette. Dicsőség Istennek. Alakul ez a kép bennünk? Ki kell, hogy alakuljon. Nem láthatunk úgy, mint Jób, nem láthatunk úgy, és lehet, hogy a nagymama is máshogyan mondta ezt. A nagymama se jól tudta. De bennünket Isten megtanít arra, hogy hogyan kell ezt látni. Képzeld el, ő a szeretet, fönnül a trónon, és gyönyörködik benned. És éveken keresztül ment a nyomodba, hogy végre megragadjon és Krisztusba kerülj. És megállhasson. Míg másik, aki szintén azt mondja, hogy én keresztény vagyok, és Biblia ismerő ember vagyok, azt mondja, hogy Isten annyi embert megölt már. Nem. Isten adta az áldásokat. Amen. És Isten húzott kerítést. És mondják, ez csak vicc, mondják azt, hogy manapság a világban látok ilyen képeket, hogy viszont alacsony a kerítés. Alacsony a kerítés, és ezért sokszor kiugrálnak rajta, és ott bizony baj éri az embereket. Egyébként a törvényre is majd mindjárt ránézünk. Tehát az egyik dolog ez, hogy egy helyes képed legyen Istenről. Egy szerető mennyei atyád van, féltőn szerető Isten. A másik ok, ami miatt kerülünk ilyen károsztatások alá, ugye nagyon jól tudjátok, hogy ezzel kezdtem az elején, Mózes által adatott a törvény, Jézus Krisztus pedig hozta a kegyelmet és a megigazulást, ami számunkra. Amen. Dicsőség Istennek. És látjátok, nagyon sok gyülekezet, nagyon sok felekezet, más se csinál, mint próbálja a keresztényeket betuszkolni a törvények alá. Semmi más dolguk nincs, ezt érzik a legfontosabb feladatuknak, hogy mindenkit betuszkolni a törvények alá. Egyes pont, először is valamit tisztáznunk kell, te és én a törvényt soha nem kaptad. Neked és nekem a törvényhez soha nem volt semmi közünk. A törvényt egyes-egyedül a zsidó nép kapta. Ő rajtuk kívül a törvényhez egyikünknek sincs semmi köze. Amen. De meg is fogjuk nézni, hogy már őnekik se nagyon sok. Egészen pontosan semennyi. Ezért, aki ma úgy gondolkodik, itt jelenleg élő, újjászületett keresztényként, hogy ahhoz a törvényhez kellene bepréselni a keresztényeket, amik már a mai napon a zsidókra se vonatkoznak, hát az nagy fába vágta a fejszéjét. Csak aztán nehogy rádőjön a fa. Ellapozunk a zsidó levélre, és megnézzük, hogy mit is mond ez az írás a törvényet illetően. Azt mondja a 7. fejezet 18-as, 19-es igéje. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtelen és haszontalan, mint hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. Amen. Tehát ez egy másik fontos dolog, az egyik az, hogy ne legyél kárhozat alatt, és ne élj félelemben, hogy egy helyes Isten képed legyen. Második dolog ez, hogy meg kell értenünk, hogy a törvényhez semmi, de semmi közünk nincs. De itt azt mondja az írás, hogy az a parancsolat az előbbi, tehát az Ószövetségnek a törvényrendszere azt mondja, hogy eltöröltetik, mivel hogy erőtelen és haszontalan, mivel hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet. A törvényt úgy képzeld el, mint amikor mondtam a példának azt az apát, és ott volt a kerítés, ez volt a törvény. De mi volt a, mi a baj a kerítéssel? Megtalálta rajta a gyerek a kaput. Megtalálja rajta a rést, tehát nem tudta a törvény megállítani. A törvény a szent volt és igaz, és tökéletes, és jó. Ugyanakkor a betartása is szentséget követelt, az ember viszont természetéből bűnös volt. Tehát a törvény azt mondta, hogy ne lopj, az csak egy betű volt fölírva. A belső természete viszont romlott volt az embernek. Ezért mondta Jézus, újonnan kell születnetek. Azt a törvényt meg lehetett szegni. Törvény azt mondta, hogy ne lopj, majd nem nézek a törvényre, és a belső, a benne lévő gonosz természet pedig elvitte ezt az embert, hogy lopjon. Nem szerzett, azt mondja, hogy semmiben sem szerzett tökéletességet. Ezért mondta Jézus, újonnan kell születnetek. Mi lesz a különbség? Amikor valakinek az van a belsőjében, hogy azt a dolgot el kell lopnom, az a törvény nem tudta megállítani. Mint ahogy a gyerek kiment a kapun az utcára. Mi a megoldás? Újonnan kell születnie. Isten életét kell befogadnia. És nem kell már kitenni a táblát. Miért? Mert az az új természet már nem akarja majd ellopni azt a dolgot. Ez lesz a különbség. Az egyik akart, mert romlott volt, mert bűnös természet volt. De a betű nem tudta azt megállítani. Nem tudta korlátozni ezt a romlott természetet. Viszont ha a természete új, nem kell már a betű, nem kell, hogy ki legyen írva, hogy ne tedd. Mert már nem akarja tenni. Amen, dicsőség Istennek. De valamit látnunk kell, ami fontos, amire figyeljünk oda, azt mondja, hogy semmiben sem szerzett tökéletességet, és ugye azt mondja, hogy erőtelen és haszontalan, ezért eltöröltetik. Na most tudni kell, hogy Jézus betöltötte ezt, félretette az útból. Amen, dicsőség Istennek. Megyünk tovább, és azt mondja, Efézusi levél, második fejezet. Minden dolgot meg fogunk erősíteni néhány igével, hogy nagyon jól lásd. És akkor nem fogsz károsztatás alá kerülni. Efézus 2.13-tól olvasom. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki egyítette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy önmagában ama kettőt egy új emberré teremtse, békességet szerezvén. Milyen kettő? Ugye Isten népe a zsidók, és ugye a gyülekezeti test, a Krisztus teste, és ugye azt mondja, hogy a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte. Amen. Ismét és újból látod, évek óta vitatkoznak ezen a keresztények. Az egyik azt mondja, hogy az írás azt mondja, Krisztus betöltötte, eltétetett az útból, a másik pedig vitatja szüntelen, hogy a törvény nem tartott be, akkor te semmi jóra ne számíts. Ez hozza a kárhoztatást. Egyébként a törvényt senki nem tudja betartani. Még egy kis adalék hozzá. Ugyanis mit mond a Biblia? Ha egyben vétünk, az egésznek megrontásában vétkesek vagyunk. Nem tudom, hogy tudtok-e mutatni egy olyan embert, aki soha egy törvényt se vétett. Szerintem kizárt dolog. Nincsen olyan nap, hogy ne vétsünk valamit, igaz? Ez csak akadályozta volna azt, hogy az Atya kiárassza ránk a kegyelmét, és hazavezessen bennünket. Hogyha még a törvény szerint kellene élnünk, de még ellapozunk a Galata levélre is. És ott azt mondja, 2.16. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Amen, dicsőség Istennek, nem a törvény cselekedeteiből, hanem a Krisztusban való hitből. És itt még azt mondja a harmadik fejezet 22-től, még mindig a Galata levél, de az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Eként a törvény Krisztusra vezélő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De mindek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezélő mester alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Amen. Dicsőség Istennek. A törvény tehát nem tudta az embert megváltoztatni. A törvény egy dolgot tudott megmutatni. Azt tudta megmutatni, hogy az ember bűnös. Azt tudta megmutatni, hogy nem tudjuk betartani. Azt tudta megmutatni, hogy szükségünk van egy megváltóra. Azt tudta megmutatni, hogy fogadjuk el a Jézus Krisztust, mert ő az egyetlen út az Atyához. Amen. Tehát ez soha senkinek nem sikerült, de amint látjátok, félretétetett az útból, úgy a zsidó számára, mint bárki számára, és a Krisztuson keresztül hitből jön a megigazulás. Amen. Dicsőség Istennek. Akkor ezt megint csak egy olyan dolog, amit nagyon jól meg kell érteni. Mert ha valaki megpróbál megfelelni, és megpróbál a törvény útján közeledni Istenhez, hová fog kerülni? Nem fogja tudni betartani, és hol lesz megint? Károsztatás alatt kikerül a kegyelemből, ráadásul azt mondja egy Pál apostol a Galata levélben, tehát hogy folyamatos bűntudat lesz. Na most ez az a törvény. Mi most a gyülekezetekben, ugye Isten igéje és szelleme kell, hogy tanítson. És aztán divat a mai gyülekezetekbe hozni újabb törvényeket, aminek majd meg kell, hogy feleljél. Mondjuk hozzunk olyan törvényt, ezt most csak mondok egy példát, hogy legyetek szívesek ezután minden nap 2 óra hosszát imádkozni, mert ez kedves az Úr előtt. Ugye a Biblia azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Én ha azt mondom neked, hogy csak 2 óra hosszát, akkor ez még nem is a szüntelen, ugye? Mondok nektek egy ilyet, és ez mekkora áldás lesz nekünk. Ugye jó dolgokat mondok. Áldás az, amikor imádkozunk, Isten kezem meg tud mozdulni, és csak potom 2 óra hosszáról beszélünk. És bólogattok, és megértitek, és igét is fogok mutatni, ami ezt fogja alátámasztani, hogy szüntelen imádkozzatok, könyörögjetek minden emberért. És azt fogjátok mondani, hogy persze, persze, a pásztor jól beszél, neki igaza van. Hazamentek, nincs is ezzel semmi baj. Néhányan imádkoztok, mindannyian, ma még. Holnap is neki fogtok ugyanabban az időpontban, de lesz, akihez vendég jön. Nagyon rosszul fogod érezni magad, de olyan rég nem volt nálad illetlenség elküldeni, eltelik az idő, és egész este azon fogsz forgolódni, hogy az egész gyülekezet betartotta, amit mondott a pásztor. Te vagy az egyetlen, aki nem. És tudod, ugyanabban a helyzetbe fogsz kerülni. Bűntudatod lesz. Bűntudatod lesz, amiért úgy fogod érezni, hogy te nem vagy, nem feleltél meg ma. Te nem vagy alkalmas. Isten most téged biztosan nem tud szeretni. És létrehoztam egy törvényt. Igaz? Nem szabad törvényeket létrehoznunk. Tölts időt az igében, tölts időt az Úrral, tölts időt a Szent Szellemmel. Persze, gyere el ide is, egyértelmű. Ez a másik véglet, az a nincsen szükségem gyülekezetbe menni. Erre most nem térünk ki, ez egy másik prédikáció. Csak nézd csak meg, hogy milyen könnyű olyan törvényeket hozni, akár te magadnak is hozhatsz ilyeneket. Azt fogod mondani, hogy ezután minden nap 3 fejezetet elolvasok a Bibliából. És holnap után reggel egy kicsit elalszol, és nagyon rohannod kell a munkába, és elmarad a 3 fejezet. Mi fog történni? Egész nap gyötörni fog a dolog. Nem tartottam be. Sőt, összecsúszott, holnap 6-ot kell. És hidd, elmondok neked valamit, 2 hét múlva már terved, úgy össze-vissza lesz gabajodva. Isten szelleme vezet bennünket, és elváltoztat a Krisztus hasonlatosságára. Amikor elcsendesedsz vele, amikor időt töltesz vele, és ő fogja hozni a szívedre, hogy imádkozz, és azt is, hogy mennyit imádkozz. De ha éppenséggel most olvassál, akkor azt fogja hozni a szívedre, hogy nyisd ki a Bibliádat, és akkor olvasni fogsz vele. És ebben a szabadságban, a Szent Szellem vezetésében mindig a megfelelő módon fogsz cselekedni, mindig fogsz megfelelő időt imádkozni, mindig fogsz megfelelő időt az igében tölteni, és nem fogsz kerülni ilyen bűntudatba, mint hogyha én törvényeket teszek rád, vagy bárhonnan való törvények alá beteszed magadat. mert abból mindig bűntudat lesz. Nem véletlen hozott ki Isten bennünket, nem, ugye az ő népét, akinek adta a törvényt, mert nem betartható. Nem tudja betartani ember. És ami az örömhír, látjátok, hogy nem is kell nekünk betartani a törvényt. Ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Amen. És ezzel ki is térek arra, ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy hát ha nincsen törvény, akkor ti milyen fajta keresztények vagytok ám? Ezt lehet csinálni, amit csak akartok? Most mondom neked, ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. És a Szent Szellem fog vezetni bennünket, téged is és engem is. És amikor azt hozza a szívedre, hogy imádkozz, akkor te örömmel fogsz vele együtt közösségben lenni és imádkozni. Akkor az jön a szívedre, hogy olvas, levegyél egy könyvet a polcról, akkor te azt fogod tenni. És te neki leszel engedelmes, nem egy törvénynek, ami betű, hanem az élő Istennek. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát ez nagyon fontos. Felejtsd el ezt a törvény dolgot. Időz az Úrral, gyönyörködj benne, növekedj ő benne, az ige el fog változtatni, a nagyobb benned van, amen, dicsőség Istennek, és ő fog téged felépíteni. Így egységben is ő kell, hogy felépítsen bennünket, és egyénenként is ő épít bennünket, és segít bennünket. Ő a segítő, amen, a vigasztaló, amen, dicsőség Istennek. Így van. A harmadik fontos dolog, amire viszont még ki kell térnünk, hogy ennek ellenére tényleg időnként van bűntudatunk, és van úgy, hogy vádol a szívünk, és van, amikor nem ezek miatt az okok miatt, hanem tényleg követünk el valami hibát, igaz? Én jártam így, és akkor, én nagyon tudok órákig forogni, napokig is az ilyesmin, már meg kellett tanulnom, hogy erről leszokjak, tehát tényleg elkövettem valamit, olyat, amit nem kellett volna. És akkor bánt, ugye, a szívemet ez piszkálja, hogy ezt elhibáztam. Mi történik ilyenkor? Zsidó levélre ellapozunk egy picit. 10. fejezetre. És ott azt mondja az ige, 10-es igétől, 9-estől, jó? Ekkor ezt mondotta, ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat, eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Ugye a szövetség első, és itt ugye az új szövetség a második. És így folytatja, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által, és minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre leült az Istennek jobbjára, várván immár, míg lábainak zsámolyául vetetnek az ő ellenségei, mert egyetlen egy áldozatával örökre, tökéletesekké tette a megszentelteket. Amen. Ez egy nagyon fontos igerész, azt mondja ugye az írás, hogy Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatával tökéletesekké tett bennünket. Örökre szól. Tehát a múlt tekintetében, a jelen és a jövőnk tekintetében örökre, tökéletesekké tett bennünket. Ellapozunk még a János első levelére, és ezt az igét is megerősítjük. És ugye azt mondja a 3. fejezet 9-es igéje, hogy senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad az ő magja, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Amen. Nem cselekedhetik bűnt. Az előző, a zsidó levélben pedig azt olvastuk, hogy örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Itt meg az van, ugye, hogy mi nem cselekszünk bűnt. Péter apostol első leveléről még ide csatoljuk a 3. fejezet 4-es igéjét, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Amen. 3 igét elolvastam, és most meg fogjuk nézni, hogy mit is mondanak ezek az igék. Mert tudjuk azt jól, hogy szellemi lények vagyunk. És van lelkünk, és fizikai testben élünk. Ezek az igék a szellemi emberünkről szólnak. Örökre tökéletesítette, megszentelte, Krisztus örök váltság értünk. Itt azt olvastuk, ugye, hogy nem cselekszik bűnt, ez az én szellemem. Itt azt olvastuk, ugye, hogy a csendes szellem a romolhatatlanságával, a szívnek ez a rejtett belső embere, ami igen becses az Isten előtt. Ez még nagyon fontos dolog meglátni. Milyen vagy te Isten előtt? Igen becses. Igen becses. Isten a szíveket vizsgálja, és sok keresztény ezt se érti. Isten a szívedet nézi, ami örökké tökéletessé tétetett a Krisztusban, ami nem fog többé bűncselekedni, ami nagyon becses ő előtte. Amen. Ez egy örömhír, ugye? Képzeld el, Isten rád néz, és becses vagy ő előtte. Fel kell szabadítsa a hitünket, és tényleg azt a bűntudatot azt el kell messze távol tenni. Isten ilyen, becses vagy előtte, amikor rád néz. Akkor miért van az mégis, hogy hibát követek el, ugye? Ha nem követel bűnt, az a belső emberem. Ő nem követel semmi rosszat. Isten természete van benne. Amen. Szelíd. Tehát amikor kikelsz magadból, az nem ez a szelíd ember. Amikor azt mondják, hogy na, benne kapjál már, az nem ez a belső ember, ez szelíd és csendes. Tehát azt mondtuk ugye, hogy ott van még a lelkünk, az értelmünk, igaz? A testi ember, ez a külső ember. Viszont, hogy azok is megváltozzanak, az egy folyamat. Az egy folyamat. Az az ige, ahogyan az igén elmélyedünk, ahogyan az igét hallgatjuk, meg fog változni. Ugye az írás mondja is, hogy változtassuk meg a gondolkodás módunkat. Tehát a belső ember a szelíd, csendes és semmi gonoszat nem tesz. Ez a külső meg azt fogja mondani, hogy hó, te! Pont, pont, pont. Isten azonban melyiket látja? Azt a belsőt, ami igen becses előtte. Persze a külső embernek se kellett volna így szólnia, ugye? De az ige azt mondja, hogy elváltozunk az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. Az a külső majd olyanná lesz, amilyen a belső, ha megújítjuk az elménket, és az ige fürdője megtisztít, és újból átmos bennünket. Amen. Ez egy folyamat, ezt se értik a keresztények, és nagyon sok gyülekezet nem érti, és nagyon sok gyülekezet úgy áll ehhez, mint ha megszületne egy kicsi baba ma. És ott állnának az ő szülei mellette, mosolyognának, ó, de szép gyerek lett. Reméljük, hogy ügyes is, és elmagyaráznák a gyereknek, hogy na ide figyelj. Örülünk, hogy jöttél, tudjuk, hogy Isten áldása vagy, vártunk is már, nagyon szép vagy, nagyon meg vagyunk elégedve, de ezt most vett tudomásul, pelenkát nem vettünk neked, nem is fogunk, cumis üveg sincs, cumi sincs, semmi ilyen nincsen. Az a helyzet, ha már itt vagy, akkor innentől kezdve legyél légy szíves szobatiszta, lásd elő magadat, és akár, ha már ilyen ügyes vagy, holnaptól már elmehetsz dolgozni is akár. Így van ez? Ugye? Vagy mindennek megvan az ideje, és növekedni fog. Miért mondja az Úr nekünk azt, hogy mint a ma született csecsemők, vágyakozzunk az ige hamisítatlan teje után? Mert a csendes belső ember új teremtés. És miért van bűntudatod, amikor ez a külső nem úgy szól valamit? Pontosan azért, mert az a belső az Isten szerint lát, Isten szerint gondolkodik, Isten szeretetével teljes. Isteni élet van a belsőnkben, hogy mondja a Péter is, ugye? És az a külső meg nem úgy szólt, és annak a belsőnek az fáj, annak a csendes, szelíd embernek. De ez a külső, ez utol fogja őt érni, mert az ige formálni fogja. Az ige meg fogja változtatni, az ige és a Szent Szellem el fogja végezni. És követni fogunk el ilyen hibákat. Tehát aki nekem azt mondja, hogy az a csecsemő, aki megszületett holnaptól szobatiszta és önállátó, hát Jézus tett csodákat, az igaz, de ezt a fajta csodát még erről, tehát erről még ő se beszélt. Hogy az így fog működni, arról beszélt, hogy növekedjetek ezen a tejen. Amen. Arról beszél nekünk az ige, és erre tanít bennünket az Úr. Tehát követünk el hibákat, nem azért, mert akarunk. Most mondtam ugye az előbb, hogy az a belső az ettől megszomorodik és bántja, amikor hibázunk. És ebből fakadóan lesz megint egy olyan érzésünk, ez a bűntudat. Bántani fog. Mit tehetek? Isten kegyelmes, ugye? És végtelenül szeret bennünket. És ő azt mondja ugye, hogy szerető mennyei atyánk. Nyugodtan fuss oda hozzá. Nyugodtan szaladj oda hozzá. Nyugodtan pattanj föl az ölébe. Nyugodtan mondd el neki, hogy annyira szereted, hogy semmiképpen meg nem bántanád. De kell még növekedned ezen a területen, és segítsen neked az igével és az ő szellemével. Segítsen, hogy növekedjél ebben. Amen. Segíts abba, hogy ebből kinövekedj, és továbbfejlődj, és elváltoz az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. Ilyenkor nem a bűntudat arra fog rávenni, hogy elbújj Isten elől, ahogy Ádám is elbújt. De te tudod, hogy a kegyelem alatt élsz, és egy szerető mennyei atyád van. Ezért ez bátorságot fog adni, hogy odaszaladj hozzá, és azt mond, Uram, ezt elrontottam. De bántja a szívemet, mert én már nem ilyen vagyok. Én egy új ember vagyok te benned. De tudom, hogy növekszem, és segítesz nekem ebben. És segíts, hogy minden ilyenből kikerüljek. Minden ilyenből kinövekedjek. Amen. Mit fog ő tenni? Segíteni fog. Amen. Segíteni fog. Mert ő mit akar? Felnövekedjünk, és eljussunk az érett korra Krisztusban. Amen. Nem tudom, láttatok-e már olyat, amikor ilyen nagyon pici, tehát olyan éppen totyogós gyereket, ha kivisznek sétálni, és ha van néhány pocsolya, akkor a gyerek élből hova megy? Megfigyeltétek már? Bele így a közepébe. És anyukája megy, mert jaj, csak oda ne is, a gyerek már benne van. Vagy kiengeded játszani, és még ilyen egy-két éves hogyan fog bemenni? Feje búbjáig saras, ugye? Aztán 5-6 évesen már csak néhány foltocska van a ruháján, ugye? Akkor már kicsit nagyobb. Most meg már anyukám engem konkrétan úgy tud elengedni, hogy tényleg úgy megyek haza, hogy nem sorozom össze fejem tetejéig magamat. Ezt azért mondtam, jót nevettek ezen, de értitek a példát. Növekedni. Én is, amikor kicsi voltam, hó, volt, hogy meg se ismertek, olyan sarasan mentem. Gyerek, játszik, mindenbe belemegy, és mindig mi érdekli? Hát, amit nem szabadna, ugye? Persze, hogy az. És aztán ebbe egyre felnőttem. Később már csak egy-egy bibis volt a térdemen. Most az sincsen már jó ideje. Tehát felnőttem ezekbe a dolgokba, és így van ez a keresztény életünket tekintve is, hogy nem szándékosan, és ezért mondom ismét is ővöld, és akkor jönnek neked majd ez, hogy ja, hogy nálatok nincsen törvény, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Nem egészen. A szellem, a Krisztusnak a szabadságában vagyunk, és az ő vezetésében. Tehát engem nem a törvény kell, hogy visszatartson, hanem a bennem lévő új élet. Nem akar olyan dolgokat tenni, amit a Krisztus nélkül való embernek a törvény kell, hogy megmutassa, hogy ne tedd. A mi számunkra már nem kell, nincsen erre szükség, mert az új élet bennem nem akar már olyat tenni, ami nem kedves Istennek. De a külső embernek, a gondolkodásomnak, az érzéseimnek meg kell újulni. Nem vagyunk egyformák. Ha például az olyan közegben nőttél fel, ahol gyakori volt a harag, az indulatok, akkor te is haragos leszel és indulatos leszel. Nyilván ugye ebből meg fogsz változni. Meg fogsz ebből változni. De Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy így csettintett egyet, hanem ugye, mint a csecsemő, fel fog növekedni, és meg fog változni. De alapvetően Isten miben gyönyörködik? A szívnek elrejtett ember a szelíd és csendes szellem. Ő benne. A belsőd, a valós embered, az igazi embered, aki az ő hasonlatosságára van teremtve. Amen. Ez nem azt jelenti, hogy akkor meg megteszem azt, hogy ó, Isten a belső emberben gyönyörködik, a külső emberrel meg fölpofozok bárkit. Mert ez a kettő nem ugyanaz. Ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy a belső az már ugye nem tesz semmi olyat, mert nem cselekszik bűnt, mert benne van Isten magja, benne van Isten élete, benne van a Jézus Krisztus, benne van Isten szelleme. A külső pedig szépen elváltozik, az igen meg fogja változtatni. Amen. És amikor ezekben gyakoroljuk magunkat, és ezekben járunk, akkor meg fog szűnni benned ez a bűntudat, a kárhoztatás és a megfelelési kényszer. Legyen egy helyes képed, ne akarj törvények alá menni, és ne alkoss magadnak se törvényeket, mert kudarcot fogsz, célokat tűzzél ki, tehát félreértés ne legyen, más az, hogy törvény, vagy más az, hogy céljaink legyenek. És haladj együtt az Úrral, haladj együtt az igével, haladj együtt a Szent Szellemmel, és a Jézus Krisztus azt mondta, hogy a tanítvány olyan lesz, nem azt mondta, hogy olyan lesz, mint a mestere. Amen. Az egyházról pedig azt mondja, ugye, hogy megfürdeti az ige fürdőjével, nem lesz rajta sömörgőzés, szeplő, seb, semmi olyan nem lesz rajta. Mit jelent ez? Meg fog tisztulni ezektől, az igen megtisztítja. Jézus mit mond tanítványoknak? Ti már egészen tiszták vagytok az én beszédeim által. Hajlandóak a keresztények ilyen átesni a ló túloldalára, hogy azt gondolják, hogy abban a pillanatban teljesen tökéletes leszel minden területen. Egyikünk se volt az. és folyamatosan változni fogunk és növekedni. Ezért ne bűntudat legyen benned, hanem szaladj oda az atyádhoz. Jaj, amikor kicsi voltam, ha már itt tartunk, én amikor így ilyesmit csináltam, ilyen nagyon elestem, az nagyon nagy bibis lett, én is mindig oda szaladtam apukámhoz. Jaj, már látta, messziről. Olyankor nagyon szaladtam, fölhuppantam, és akkor meg kellett nézni a bibist. Amikor azt mondta, hogy ez katona dolog, és akkor így meg kellett ráfújni egyet-kettőt, hogy meg is gyógyult, akkor hopp, tényleg meggyógyult, és elszaladtam. De erre szükség volt, hogy hozzá oda menjek. És nekünk is oda kell hozzá menni, és atyám, ezt elrontottam, jól levertem itt magamat, de ráfúj kettőt. Tessék ez, ebbe igyekeznünk, hogy helyrehozzuk, tehát ki nőjük ezeket, és ki is fogjuk nőni. De nem ítélni kell magunkat is kárhoztatni, hanem növekedni. Ő szeretettel segít. Szeretettel. Egyszer sem mondta nekem se apukám, amikor szaladtam oda, hogy na, most aztán ne gyere ide. Ez olyan természetes volt neki, hogy akkor nekem rá kell fújni a sebre kettőt, megsimogatta a fejemet, és azt mondta, hogy legközelebb vigyázz jobban. És már iszkiri mentem is. Fönt voltam a következő facsúcsán. De ez engem megvigasztalt, hogy azt mondta, hogy vigyázz jobban, és tessék jobban odafigyelni, és ráfújt a sebre is. Ilyen hozzánk a mi mennyei atyánk is. Na úgyhogy károsztatásokat félretolni, és a szerető kegyelemmel teljes atyánkra kell tekinteni, és növekedni ebben a kegyelemben. Amen. Minden akadályt félretolunk az útból. Jól érzitek magatokat? Szinte olyan, ugye, mint hogyha fogna a kezébe bennünket a mi mennyei atyánk. Szeretget bennünket. Tényleg. Na. Fogunk most imádkozni. Olyan kedvesen mosolyogtok. Mert megértettétek a szívetekben, hogy ő valójában milyen. És tényleg voltak mindannyiunkban ilyen rossz képek, ilyen helytelen képek róla. És amíg nem tudjuk, hogy ő soha senkivel semmi gonosz nem cselekedett, addig az ember mindig is tart tőle. És ezeknek a falaknak le kell bomlani. Erről még eszembe jutott egyetlen egy gondolat. Régen én nagyon sokat tévéztem, és mindig, ha voltak ilyen filmek, ami ilyen élettörténetek voltak, és nagyon sokszor láttam olyan filmet, amiben az apának meg a gyereknek nagyon rossz volt a kapcsolata. És a vége mindig pszichiátria volt. És mindig azt állapították meg oknak, és ez a mai napig is látom ezt a dolgot, mindig az volt a probléma, hogy ahol az apa ilyen nagyon szigorú, ilyen kemény természet volt, ott a gyerek mindig nagyon meg akart felelni. És tudjátok, hogy mindig az a probléma, hogy soha nem tud megfelelni. Mert a mérce mindig emelkedik. És a kapcsolatuk is egyre rosszabb, végül is már nincs is kapcsolatuk, és a vége az, hogy ez ki szokott bukni, hogy soha nem fordultál felém a szereteteddel, mindig az szokott lenni a gyerek részéről, mindent megtettem, és soha nem tudtam megfelelni, és teljesen elszakadnak egymáshoz is. És az ilyen filmekben mindig orvoshoz került előbb-utóbb az ilyen gyerek. És nagyon sokan ilyen kapcsolatban vannak Istennel is, hogy nem tudok megfelelni, és Isten nem szeret engem. És ez nem jó, nem ez az igazság. Ha egy ilyen szigorú Istent látunk magunk előtt, akkor eleve van ott egy megfelelni akarás. Lehet, hogy ismertek ti magatok is ilyen embereket, esetleg ilyen családokat. Ez a túlzott szigorúság és keménység, ez sokszor hoz a másik oldalról egy túlzott megfelelni akarást. És ennek ellenére soha nem hozza össze a két embert, hanem egyre inkább nőni fog a távolság. De nekünk nem egy ilyen szigorú mennyei atyánk van, hanem szerető mennyei atyánk. Amen, ez még eszembe jutott, mert ezt a gyakorlatban is tapasztaljuk, és ez így működik. Úgyhogy ha nem helyesen látod, akkor lehet, hogy távolodni fogsz tőle a félelemtől. Jobban szeret, mint gondolnád. Amen.